Sok szeretettel üdvözöllek benneteket én is. Jó, ebben nincsen. Nem. Jó, oké. Akkor a Hajni segít nekem, igen, ha minden igaz, behozza az első diát. De mielőtt belemennék az igéhirdetésben, hadd kezdjem egy személyes vallomással. Sokat jelentett nekem most az Isten tiszteletnek az eleje. Nagyon sokat épített ez a dicsőítésben eltöltött időszak, hogy végig imádkozhattam, énekelhettem ezeket az éneket veletek, és köszönöm szépen. Így nektek is, meg az Úrnak is. Hát nem a legkönnyebb periódusomban állok ide prédikálni. Én nagyon szeretek prédikálni. Néhányan ezt tudjátok is. Úgy érzem, hogy Isten ez az egyik dolog, amire elhívott engem. De ugye az ige mondja, hogy nem test és vér ellen van nekünk hadakozásunk, hanem hogy van egy ellenségünk, és az utóbbi időben én azt éltem át a személyes életemben, hogy hát az ördög az nem tanult sportszerűséget, rengeteg önölő ütést kaptunk mi a családban, és bennem ez nagyon sok szomorúságot hozott föl, látva azt, hogy mi minden van még bennem. Sok-sok harag, indulat, türelmetlenség. Rövid időn belül kétszer betörtek hozzánk, ellopták az autónkat, és mindenféle más ügyek, amik bejöhetnek az önkormányzattól, elkezdve melyik ez a parkoló Kft., hogy hívják őket, Centrum Parkoló Kft.-től minden megtalált minket az utóbbi időbe, és hát nagyon-nagyon elegem lett. És az egészben az érdekes az az, hogy hát sok szomorúságot élek meg, amikor ez így elkapott, én látom, hogy kihoz belőlem két dolgot. Egyrészt kihozza belőlem a bunkót, ami úgy bennem még ott van, és hát a családom az kap belőle rendesen, vagy a passzivitást, ami a férfiaknak ott van, mint egy negatív tendencia az életükben. Szóval sokat küzdöttem így magammal az utóbbi időbe. És hát Pál írja a korintusiaknak, hogy mikor ő oda ment hozzájuk prédikálni, akkor sok szorongás közben tette ezt. És hát valahogy én is így jöttem a prédikálni. Jó volt, hogy Pisti imádkozott, így kezdte, imádkozott értem, mikor ketten leültünk. Nagyon jó volt végig imádkozni ezeket az énekeket, de ha őszinte akarok lenni, akkor ez az, amivel most itt vagyok. És hát minden kegyelem azt tudom mondani, Istennek a szeretete így az életünkbe. Szóval azt a feladatot kaptam Pistitől, hogy tekerjek egyet a tanítás kormánykerekén, és hogy az Ószövetségtől forduljunk az Új Szövetséghez, egy nagyon érdekes és izgalmas levélhez. Hát a Pisti lelőtt az első poénomat, mert akartam kérdezni tőletek, hogy melyik lehet ez a levél, bár ott van egy kis súgó, egy vaktérkép, egy narancssárga kis ponttal, és hát gondolom, hogy ismeritek ezeket a helyszíneket, ezeket a gyönyörű képkockákat. Szóval ez Tesszalonika ma. Ez az a város, ahol Pál járt a második missziós útján, és született egy levél, illetve két levél, amit ide ebbe a közösségbe küldött el. És hát ezt a levelet fogjuk tanulmányozni a következő időszakban, hosszabb időszakban. Nagyon izgalmas és jó témák vannak benne. Arra bátorítalak benneteket, hogy olvassátok végig, ha lehet többször, amíg ezzel a levéllel foglalkozunk, ezt a levelet, hogy ti magatok is vegyétek ki a személyes üzeneteket ebből. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi a különlegesebben a levélben, az Új Szövetségen belül. Van egy különlegessége ennek a levélnek, hát ritkán szoktuk mondani, de ez az első levele Pálnak, amit megírt. Ez a legelső levél, amit ő írt. Sőt, vannak olyan kutatók, akik azt mondják, hogy az Új Szövetségnek ez az első írata, ami írásban megszületett. Feltételezik, hogy részletek az evangéliumokból már léteztek leírva, de az evangéliumokat még csak jóval ezután írják le. Ugye a történet Jézussal indul az Új Szövetségben, de ha kronológiailag nézzük, hogy melyik irata készült az Új Szövetségnek először, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy ezt a levelet írta Pál 51-52 körül, méghozzá Korintusban, amikor ott időzött. Szeretném bemutatni ma a levélnek a hátterét, hogy mit lehet tudni erről a városról, ezekről az emberekről, milyen körülmények között íródott ez a levél, tehát hogy egy picit ezt mindig magunk előtt tudjuk látni majd, amikor a levélnek a témáival fogunk foglalkozni vasárnapról vasárnapra. És szeretnék a végén, hát az első versből, vagy az első vers alapján egy nagyon triviális megfigyelésből egy nagyon egyszerű üzenetet is megfogalmazni. Tehát ez a két célom van. Hogy legyen egy rátekintésünk erre a levélre, és utána egy egyszerű kis üzenet. ezt ugye a National Geographicnak köszönhetjük, láthatjuk az égei tengernek a medencéjét. Világít ez a lézer egyébként? Nem? Oké, akkor eltettem. Ez pedig egy ráközelített, ez egy, kerestem nektek az interneten, egy pár korabeli légi felvétel, valószínűleg, hogy amikor szállt le a repülője Tesszalonika felé, akkor az ablakból kihajolva készítette ezt a fényképet. Elég jó minőségben fönnmaradt a számunkra. Ez az az öböl, ami mellett, hogyha visszalépek, ott lehet látni ott belül azt a pici kis öblöt, és ez itt kinagyítva, ami mellett elterül Tesszalonika, és hát néhány kép róla. Így ahogy ezeket gyűjtögettem nektek, és készültem rá, hogy beszélek róla, úgy megszületett bennem az a felismerés, hogy nekem még kéne egy kis teológiai fölkészülés a Tesszalonika levélből, és jó lenne egy gyűjtést tartani ma, hogy el tudjak utazni, és egy kicsit egy az egybe szerezzek információkat róla, mert nagyon szimpatikus és gyönyörű szép hely ez a város. Azt lehet tudni róla, hogy Tesszaloniki vagy Tesszaloniki, vagy Szaloniki, ahogy ma ezt hívják, ezt a várost, ma is létezik, és hát körülbelül 364 ezer ember lakja, és Görögországnak ma is a második legnagyobb városa, egy nagyon erős gazdasági centrum, egy kikötőváros, ahol nagyon sok áru érkezik be. A Google-nek például néztem az egyik térképét, és mutatja a hajózási útvonalakat, és hihetetlen sok fonal fut be ez a városhoz. Rengeteg hajó fordul itt meg, és indul el Európa felé sok-sok áru. Nem volt ez egyébként másképp régen sem. Nem tudom én hányan ismeritek ezt a filmet. Szétnéztem a Facebookon, de nem találtam az alapítóról egy normális felvételt. Azt lehet tudni róla, hogy a Cassander alapította időszámításunk előtt 315-ben ezt a várost. És hát ő Nagy Sándornak, ugye őróla készült az a kis mozaik ott a bal sarokban, Nagy Sándornak volt az egyik hadvezére. És hát azt lehet tudni róla, hogy a Nagy Sándornak az egy féltestvérét elvette feleségül, megalapította ezt a várost, és róla nevezte el, tehát erről a hölgyről nevezte el Tesszalonikének magát a várost. Hát próbáltam találni erről a csajról valamilyen jó felvételt, hogy ennyire jó nő lehetett, hogy egy egész várost elneveztek róla, de feltételezem, hogy ennek inkább politikai oka volt, szóval megérte elvenni ezt a hölgyet feleségül. Egy olyan celeb volt abban a korban, amikor sokan szerették és tisztelték őt, mert hogy ugye jó volt a hozomány. Nagy Sándornak a féltestvére volt az a lány. És hát ez az Alexander című filmből lehet látni, amikor ilyen agresszív véleménycserét folytat Nagy Sándor a Cassanderrel, aki egy hadvezér volt, és utána Makedóniának a királya lett. Tehát ő alapította időszámításunk előtt 315-ben ezt a várost, és én nem találtam a Facebookon róla semmilyen jó képet. Erős volt a kísértés, hogy Attilát rá húzítsam erre a kérdésre, hogy régészként hát ő szembe találkozott vele, de mindegy, most nem tudok bemutatni róla semmit. Ez viszont párról egy portré, ugye Krisztus után 50-ben járt ebben a városban. Ez egy mozaik, és feltételezhetően ez az egyik leghűségesebb kép Pál apostolról. Tehát ő akkor járt ott. Annak a városnak már mire Pál ott járt, elég nagy múltja volt. Azt lehet elmondani róla, hogy politikailag, kulturálisan és vallásilag is egy nagyon fontos centrum volt ez a hely. Tehát ott az égei tengernek az öblében egy nagyon jó helyen épült fel. Azt lehet tudni róla, hogy jelentős politikai centrum volt, mert a rómaiak is annyira tisztelték ezt a várost, hogy meghagyták a szabadság jogait, és különleges kiváltságaik voltak. Egy szabad görög város maradhatott a római birodalmon belül, megtarthatnák a törvényhozási és az önkormányzati kiváltságaikat. Nem kellett adót fizetniük, saját pénzt verhettek, és a határaikon belül nem volt római haderő. Tehát egy elég különleges helyzetben volt ez a város. Jelentős gazdasági centrum is volt, ez köszönhető a városnak az elhelyezkedésének, ugyanis annak az öbölnek a partján, ahol épült, ott ment keresztül ugye egy nagyon híres római út, a Via Egnatia, ez arról egy kis felvétel, egy kis részletkép, és végülis keletre és nyugatra, itt az az út lehet látni, hogy szeli át itt ezt a részt a birodalmon, keletről nyugatra haladt ez az út, és végülis ott látjátok Tesszalonikát középen. Tehát Bizánc felé is erre szállították az árukat, és amikor Róma felé elindult az út, ott ugye átmegy egy kis rövid tengeri szakaszon az út Róma felé, akkor is erre indultak el. Szóval ez egy, magyarul szóval egy rohadt gazdag város volt, megérte itt élni. Nem kellett adót fizetniük, nem tudom, a Budaörs ezt ki tudná harcolni magának, hogy ma Magyarországon nem kell adót fizetnie a császárnak, mennyire boldog lenne a polgármester, bárki elérni, azonnal megválasztanánk, ugye sok előnyünk származhatna ebből. Szóval ez egy ilyen város volt, gazdasági centrum, nagyon jelentős pénzmennyiség és árumennyiség fordult itt meg. Éppen ezért rengeteg olyan ember élt és lakott itt, akik ilyen szerencsevadászok voltak. A gyors és könnyű meggazdagodás reményében ide költöztek, és próbáltak valamit bizniszelni, boltolni. Szóval sok volt az ilyen szerencsevadász, csavargó ember is. Olvashatunk is néhány részletet a levélből, majd látni fogjuk, hogy hogy jelenik ez meg, és milyen problémákat is okozott. Közülük is megtértek néhányan feltételezhetően. Például az Abcselben, ahogy olvassuk, majd szeretném olvasni ezt a részt, amikor ez a gyülekezet alakult, lehet látni, hogy ezeket a kiváltságokat nagyon féltik a vezetők. És hogy egyáltalán nem mindegy, nagyon átpolitizált város volt ez, nem mindegy volt, hogy milyen kapcsolatuk volt a Római Birodalommal. Aztán jelentős gazdasági centrumon kívül egy multikulturális nagyváros volt. A történészek szerint körülbelül 100 000 lakosa volt már akkor ennek a városnak, amikor Pál apostol ott járt 50 körül. Elsősorban görögök, rómaiak, de egy jelentős zsidó kolónia is élt ott. Sőt, azt mondják, hogy Makedóniában a zsidóság diaszpórájának, akik ott éltek szétszóródva ebben a birodalomban, ez volt az egyik szellemi központjuk, egy jelentős zsinagógát is építettek ezen a helyen. Egy jelentős szellemi központ is volt, nem tudom, hányan ismeritek ezeket. Ízis, Oziris, Szerápisz, Anubis és a judaizmus megtalálható volt ebben a városban, mint vallási irányzatok. Tehát egy nagyon jelentős szellemi központ volt. Az 1 Tesszalonika 1.9-ben olvassuk azt, hogy híre ment annak, hogy hogyan tértek meg ezek az emberek a halott pogányoktól, a halott pogány bálványoktól az élő Istenhez. Tehát amikor ezt írja Pál, akkor nem a semmiről beszél, az nem csak egy ilyen szófordulat volt az ő szájában, hanem ez egy olyan város volt, ahol az egyiptomi és a görög vallási istenségeknek, meg a panteonnak a különböző alakjai találkoztak. Például az a jópofa fickót jobbra fönt, az ötvözete az egyiptomi és a görög istenségeknek egy személyben megtestesít többet is. Tehát ez egy ilyen legóisten, maguknak összeraktak többből egyet, mert hiányoltak mindegyikből valamit, és hát őt tisztelték. Tehát ezt a várost átjárt ez az egész dolog, és jelen voltak a zsidók is az ószövetségi tanítással és az erkölcsi normáikkal. Tehát egy ilyen vallási centrum is volt ez a hely. Zsinagógájuk is volt, ugye erről olvasunk az Abcsel 17.1-ben, hogy Pál ott járt, amikor alapított ezt a gyülekezetet. Pál apostolról még azt tudjuk itt, hogy a második missziós útján járt itt. Itt látjuk Pálnak a missziós útjait. Az a legnagyobb kör, az a lila, vagy rózsaszín, vagy nem tudom milyen ciklámen, vagy milyen színű, az a második útja. És annyit tudhatunk róla, hogy Pál apostolnak esze ágában sem volt errefelé menni először, hanem teljesen más irányba gondolta vinni az evangéliumot, de Isten lelke nem engedte őt Ázsia felé. És így lement Troászba, és ott várakozott, hogy Istennek a vezetését megkapja, nem tudom, ott látjátok-e a zöbölnél ott fönt, ott van, hogy Troász, és lemutat egy kis vonal, az a piros pötty, ott a Mízia mellett egyből. Talán úgy látjátok. Azaz. Köszi. Köszi, anya, ott van. Szeretném is ezeket a részeket így elolvasni, hogy lássuk ezt magunk előtt, hogy hogyan is jutott Pál, hogyan keveredett oda Tesszalonikába. Azt olvassuk itt az Abcsel 16-ba, hogy hódalapoztok a Bibliában, hogy azután átmentek, mármint Pál és munkatársai, Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Macedóniába, légy a segítségünkre. E látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, hogy odahívott minket Isten, hogy hirdessük az evangéliumot. És akkor itt írja tovább az Abcsel, hogy elhajóztak Troászból, és akkor az első város, ahol Pál Európában partra lépve hirdette az evangéliumot, ez Filippi volt. És Filippiből tovább haladva, hogyha látjátok ott följebb hajni a rámutatsz ott megint. Ott Filippiből tovább haladva jutott el Pál Tesszalonikába, és így értünk el akkor az Apcsel 17-hez. Szeretném ezt is elolvasni, hogy akkor hogy is történt, hogyan alakult ez a gyülekezet. Apcsel 17:1-től. Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük, az írások alapján megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Néhányan hívők élettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Ez irigységgel töltött el a zsidókat, ezért maguk mellé vették a piaci csavargók közül néhányat, látva az embert, magához vettek néhány hitvány embert, csődületet támasztottak, és fellármázták a várost, felvonultak Jázon házához is, aki ki akarták vezetni Pált a népgyűlésből. Amikor nem találták ott őket, Jázon néhány testvérrel együtt a város előjárói elé hurcolták, és így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jázon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekesznek, mivel más tartanak királynak, Jézust. Ezzel fel is izgatták a sokaságot és a város előjáróit, akik ezt hallották. Amikor azonban kezességet kaptak Jázontól és a többiektől, elbocsátották őket. És akkor olvasuk tovább, hogy Pálék kénytelenek voltak elhagyni a várost, és innen ment tovább Pál Aténba. Látjátok, hogy így lefelé jön ez az út, eljutott Aténba és Korintuszba, és onnan írta ezt a levelet egy kis idő múlva. Tehát Pál a második missziós útján járt itt, és mindezen ment keresztül, amikor ez a gyülekezetet alapította. Tehát szokása szerint Pál bement egy zsinagógába, és kereste azokat a honfitársait, akik a hitnek ugyanazokat az alapjait ismerték, mint ő. És az Ószövetségből végülis nem tett más, mint hogy azt magyarázta és mutatta be és bizonyította, hogy az a Jézus, akiről ő beszél, ő az a mesiás, akit a proféták megígértek. És mivel a zsidóságnak nagyon nehéz volt bevenni azt, nehezen vette be a gyomruk, hogy a mesiás a szenved, meghal, ezért azt is igazolnia kellett, hogy ez nem véletlen történt meg Jézussal, hanem ez is benne volt Isten tervében. És gyakorlatilag ebből állt az ige hirdetése, hogy ezt bizonyította a zsidóknak. És egész addig simán ment az ügy. Három szombaton keresztül is lehetőséget kapott arra, hogy prédikáljon. Egész addig simán ment az ügy, amíg az első megtérők nem jelentkeztek. Azt olvassuk az Apcselben, és feltételezni lehet, hogy nagyon kevés zsidó tért meg csak, viszont az Isten félők közül nagyon-nagyon sokan megtértek ebben a gyülekezetben. Ez nem csak egy üres szófordulat az Isten félő, hanem nem tudom, tudjátok-e, hogy akkor egy ilyen zsinagógai közösségben végülis négy státusz létezett. Volt a született zsidó ember, akit körülmetéltek 8 napos korában, betartotta a törvényt, stb. Voltak a prozeliták, akik nem született zsidók voltak, de valamikor az életük során döntésre jutottak, ők is körülmetélkeztek, és teljesen alárendelték magukat a törvénynek, tehát beintegrálódtak Izraelnek a közösségébe. És voltak az istenfélők, akik egy külön csoport volt, akik nagyon elkötelezettek voltak, de nem metélkeztek körül, és a törvényekből, a vallási előírásokból kevés dolgot tartottak csak meg, inkább az erkölcsi parancsolatokat, a 10 parancsolatot és a többi parancsolatból az erkölcsi parancsolatokat tartották meg, és hittek az egy Istenben, aki teremtette ezt a világot. De ők is részesei voltak egy ilyen zsidó kis közösségnek, és voltak még a barátkozók, itt például ezek az istenfélő asszonyok, akik szimpatizáltak a közösséggel, de sokkal kevésbé integrálódtak bele, és kevésbé voltak elkötelezettek. Szóval ezekből állt egy zsidó zsinagóga, egy közösség, aki hallgatta ezt az igehirdetést. És a zsidókat kiakasztotta az, hogy látták, hogy ahogy Pál prédikál Jézus Krisztusról, prédikál arról, hogy Isten elküldte a megváltót, aki az emberiség bűneire az igazi megoldás, hogy az Istentől elszakadt embernek a kapcsolatát önmagával helyreállítsa, hogy erre rezonál a szíve az istenfélőknek. Azoknak az embereknek, akik még nem lettek prozaliták, de legalább elindultak befelé a zsidó közösségbe. És nagyon kiakadtak ezen, és elkezdtek féltékenykedni. És nem elég, hogy ezek az istenfélők tömegesen megtértek, vagyis hát igen sokan, azt írja itt az abcsel. Azok az előkelő asszonyok, akik előkelő családokban ugye fontos szerepet töltöttek be, akik ennek a zsidó kolóniának az érdekei sokszor képviselhették, ezek is sokan fordultak oda az evangéliumhoz, és tértek meg. Szóval kulcsfontosságú szerepük volt ezeknek az előkelő asszonyoknak. Nem tudom, hogy hányan láttátok a Bazi Nagy Görög Lagzi című filmet. Ugye ott előadja az anyuka, hogy hát a férfi a fej, de a nő a nyák. Tehát, hogy az előkelő, ugye, és hogy a nyák odafordítja a fejet, ahova csak akarja, tehát hiába a férfi a fej. A nőknek nagyon fontos szerepük van egy családban, és hát gondoljátok el, hogy miért is olyan fontos ennek a zsidó közösségnek, hogy az előkelő asszonyok vajon mellettük állnak, vagy Pálhoz pártolnak. Hát azért, mert az is egy olyan világ volt, mint a mai. Akkor is voltak közbeszerzések, akkor is voltak ilyen különböző pályázatok, amikor szakértői tanácsokat lehetett eladni. Akkor se volt mindegy, hogy melyik bank melyik opcióját fogadja el, mondjuk a városvezetés, és hogy egyáltalán beruházásokat kit nyerik meg, hogy végrehajtsák, beszállítók is voltak, stb. Tehát egyáltalán nem volt az mindegy nekik, hogy ezek az előkelő asszonyok, akik hatást gyakoroltak a férjeikre, és éppen ezen keresztül a városi vezetésre is, ezek mellettük maradnak, vagy Pállal mennek. És hát gyakorlatilag nagyon féltékenyé váltak, és mivel sértette a politikai és gazdasági érdekeiket is, hát azt gondolták, hogy ez nem mehet így tovább. Egyrészt kitiltották Pált a zsinagógából, ezek után ment el Jázon házához, ott lakott, és ott végezte a munkát Pál tovább, ott tanított tovább, és kitiltották a zsinagógából, és szerették volna eltávolítani a városból is. És hát ugye a régi módszerek, összeszedtek néhány csavargot, kivitték a politikát az utcára, elmentek a tévészékházhoz, betörtek néhány ablakot, kirakatot, fölborítottak néhány autót, volt nagy balhé, csinnadatta, petárda meg minden, és a városi vezetők látták, hogy ez egy komoly dolog, ezzel foglalkozni kell. És úgy próbálták beállítani Pálnak a működését, mint ami politikailag veszélyes a tesszalonikai városnak, Tesszalonikinek, mert ugye az a sok-sok előjog, az egy nagyon kényes politikai alkú múlott, hogy megmarad-e az adómentességük, hogy verhetik-e a saját pénzüket, hogy a saját törvényhozásukban használhatják arra, hogy a saját szabályaikkal irányítsák a várost. Tehát ez egy kényes politikai alkú volt Rómával. És éppen ezért, amikor ezt mondják, hogy hát ide jött ez a Pál, és amit hirdet, az azért gáz, mert hogy azt tanítja, hogy nem kell a császárnak engedelmeskedni, hanem egy másik királyt kell követni, akkor tudták jól, hogy ezzel meg fogják ijeszteni a város vezetőit. Mert hogy mindenki félti ezeket az elójogokat, és szeretnék ezt a különleges helyzetét megőrizni a városnak. És hát éppen ezért sikerült ezzel a taktikával Pált hát a városból is kiszorítani, tovább kellett mennie. És gyakorlatilag, ha megpróbáljuk összeadni azt, hogy mennyi ideje volt Pálnak ebben a városban, akkor azt kell mondanunk, hogy 3-tól 5-6-7-ig lehetett ott maximum. Tehát egy nagyon rövid időt. És a kényszer miatt kellett tovább mennie, először Béreába, és onnan le Aténba és Korintusba. Amikor Béreába tovább ment, azt olvassuk itt az abcsel 17-ben, hogy ott megint bement a zsinagógába, megint hirdette az evangéliumot, megint bizonyította, hogy Jézus a megígért messiás, és ezek a zsidók kezdték ezt tanulmányozni, hogy tényleg így van-e, nagyon jól fogadták. De Tesszalonikából azok a zsidó vezetők, akiknek nem tetszett a Pálnak a munkája, oda is utána mentek, és megint zavargást szítottak, és Pálnak megint tovább kellett mennie. Tehát gyakorlatilag, ha össze akarjuk lakni, akkor az történt, hogy Pált az Úr nem engedte Ázsia felé, tehát arra jobbra, hanem az Úrnak az volt a terve, hogy menjen el Európa felé. És akkor, ha ezt összerakjuk, akkor úgy az első kérdés, amit is szeretnék föltenni, hogy mi ebbe a logikus? Hogy Isten akar valamit, Pálnak engedelmeskedik, és ennyi ellenállás, ennyi küszködés, ennyi hihetetlen erőfeszítést kell tennie azért, hogy az Isten akaratába benne maradjon. Nem ez lesz az üzenet, csak így szeretném fölvillantani nektek, hogy mi hajlamosak vagyunk néha azt gondolni, amikor belefutunk az életnek a nehézségeibe, hogy valami nincs rendben. Hogy hát, ha Istennek az az akarat, hogy ezt csináljuk, hát akkor miért nem a vörös szőnyeget gurítják ki Pál elé? Miért nem azt mondják, hogy ha figyelj, alig vártunk már, itt az internet, csatlakozz föl, fölveszük az Isten tiszteleteket, sugározzuk mindenhol, alig vártuk, hogy jöjjél. Sőt, szeretnénk támogatni az utadat. Nem ez történt, hanem iszonyatos ellenállás volt, nagyon komoly küzdelem. Az evangélium polarizálta a társadalmat, szétválasztotta az embereket az üzenet, és valakik vagy nagyon ellenségesek lettek, vagy elfogadták azt, és valószínű ez azért van, mert a Biblia világossá teszi, hogy ilyenkor, mikor az evangéliumot hirdetik valahol, akkor két uralom csap össze. Az evilági országért az Isten országa és a sátánnak a királysága kezd el küzdeni. És ebből fakadó küzdelemből van ez a fajta küszködés, amit Pálnak itt meg kellett élnie. És ahogy megy tovább, mert kénytelen tovább menni, ezzel a szorongással van, és sokat gondol Pál a tesszalonikai gyülekezetre, és gondolkodik, hogy vajon mi lehet ezzel a gyülekezettel. És hogyha elkezdjük olvasni majd ezt a levelet és tanulmányozni, akkor láthatjátok, hogy Pál apostolnak a lelkében milyen érzelmek csaponganak. Annyira meghatározta Pálnak az életét ez, hogy mikor látjuk az abcselben, hogy len van Korintusban, és elkezd ott szolgálni, elkezd ott hirdetni az evangéliumot, azt olvassuk róla, hogy nagyon sikeres volt, hogy sokan elfogadták ezt az üzenetet, a gyülekezet napról napra növekedett, mégis Pálban ott volt egy szorongás. És annyira erős volt benne ez, hogy Jézusnak meg kellett jelennie egy éjszakai látomásban, és azt mondani, hogy figyelj ide, Pál! Ne félj, ne rettegj, eszedbe ne jusson, hogy abba hagyod az evangélium hirdetését, hanem csináld tovább, mert sok népen van ebben a városban. Miért mondta ezt Jézus Pálnak? Nem azért, hogy legyen miről prédikálni valamikor 2000-ben, hanem mert Pálba ezek voltak. Ő bizony félt, egy csomó elutasítással került szembe. Ugye Filippibe úgy kezdődött mindjárt, hogy jól meg is verték őket, meg börtönbe zárták. Utána meg kirúgdalták őket minden városból. Félt, egy csomó elutasítással nézett szembe. Bizonytalankodott, hogy hát csináljam tovább, ne csináljam. Ezért mondja Jézus, hogy nehogy abba hagyd. És hogy ne félj, ne retteg, mert én veled vagyok. Szóval Pál egy ilyen lelki állapotban volt, és aggódott többek között a tesszalonikai gyülekezetért. Például, hogy vajon képesek lesznek kitartani a hitben a nehézségek és az üldözés és a szenvedések ellenére, amivel szembe kellett nézniük. És hogyha most odalapoztok a levélhez, csak néhány ilyen kis morzsát szeretnék így fölemelni belőle, például az első rész 6. versében azt írja Pál nekik, hogy Ti pedig a mi követőinké lettetek és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. A 2. rész 14. versében azt írja, hogy mert ti testvéreim hasonlóvá lettetek az Isten gyülekezetéhez, amelyek Júdeában vannak, és a Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól. Tehát ott munkál Pálban ez az egész, hogy vajon megállnak-e ezek az emberek, annyit macerálják őket, támadják őket, nem akarják, hogy ez a gyülekezet ott megszülessen, megerősödjön, és hogy növekedjen. Ki fognak tartani a hitben? Ja, és elfelejtettem mondani, hogy Pál apostol Béreában, mikor tovább jön Korintusba, ott hagyja Timóteust és Szilást, és visszaküldi őket Tesszalonikába. És amikor ezt a levelet írja, akkor visszajöttek már ezek a munkatársak hozzá Korintusba, és beszámolnak arról, hogy mi a helyzet Tesszalonikában, és leül Pál levelet írni. Tehát ott van bennük benne ez a félelem, és hát erre kap választ, és meg is fogalmazza itt ebben a levélben. Aztán a másik, ami foglalkoztatja őt, hogy olyan kevés idő volt arra, hogy a hitükben megalapozza őket. Vajon nem fognak valamilyen téveigésbe sodródni? A 3. rész 1. versét, ha nézitek, ott például ez felszínre jön, ez a vívódás a Pálnak. Azt mondja, hogy ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Athénban, és elküldtük Timóteust, a mi testvérünket, és Krisztusban, az evangélium hirdetésében munkatársunkat, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson a hitetekben. És azt is írja Pál, használja ezt a kifejezést, hogy a 10. versben, a 3. rész 10. versben, hogy szeretném kipótolni a hitetek hiányosságait. Tehát Pált aggasztotta az, hogy ott volt 3-4-5 hétig, ezt pontosan nem tudjuk, de ettől tovább nem. És tudta, hogy sok dolgot átadott nekik, de ez az idő kevés volt, hogy mindent átadjon, ami fontos lett volna, hogy szilárdan álljanak a hitben. És ott izgult értük, hogy vajon meg fognak állni? És ez is egy érdekes dolog, hogy ki lehet pótolni a hitnek a hiányosságait, ha már adta az Úr. Tehát, hogy ez egy érdekes, hogy szokták fölvetni néhányan, hogy érdemes evangelizálni, hogyha mi nem tudjuk tovább folytatni. Hát érdemes, mert ki lehet pótolni a hitnek a hiányosságait, akit az Úr megment, azt képes megtartani. Aztán egy következő dolog, amin pár izgult, hogy példát is adott nekik, hogy hogyan is érdemes élniük. De vajon képesek-e egy olyan életet élni, ami a megszentelődésről szól, arról az életről, ami méltó az Úrhoz? Hogyha az első részhez lapoztok, az 5. verstől, írja Pál a 2. felétől, hogy ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Tehát, hogy példát adtunk nektek. De aztán a 6. vagy a 4. rész 2., 3. versében ír erről a félelméről még, hogy hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében, hogy az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Tehát Pált ez mozgatja, hogy olyan kevés volt az idő. Mi igyekeztünk a legjobb példát adni. De vajon ezek az emberek képesek az életüket megváltoztatni? Ugyanis Pál tudta, hogy ezek pogányok, nagyrészt pogányok. A bálványaiktól fordultak el. Aztán egy erkölcstelen életet élnek, vagy éltek azelőtt. Ez a város, és hát általában a görög városok, hát ugye ezt Korintusról jegyezték föl leginkább, de az összes ilyen nagyváros, az hírhet volt a görög nagyvárosok az erkölcstelenségükről. Hát legalább annyi prostituált volt ott, mint rendőr, vagy nem tudom. Szóval hogy rengeteg volt, az egy alapszakma volt. És hihetetlen erkölcstelen életet éltek az emberek, becsapták egymást, nagyon gyorsan akartak meggazdagodni. Ezért költöztek oda sokan Korintusba, Tesszalonikába, ezekbe a gazdasági csomópontokba, mert ott gyorsan, könnyen, sok pénzt lehetett keresni, kevés munkával. És nem véletlen utal például Pál itt a Tesszalonikai levélben, itt ha folytatnánk tovább, hogy hát arra szeretnénk benneteket kérni, hogy senki ne csalja meg a másikat. Szóval ezek nem ilyen légből kapott tanítások voltak, hanem bizony tisztában volt vele Pál, hogy nem a legkedvezőbb volt a körülmény, és nagyon rövid volt az idő arra, hogy megalapozza ezeknek az embereknek a hitét, és hogy segítse őket egy új erkölcsi alapra ráállni. Aztán amiért még aggódott Pál, hogy annyi rágalmat hallottak ezek az emberek róla, amikor elkezdték őket kergetni, hogy nem fognak elfordulni tőlük. És a 2., 3., 6. versében olvasjuk azt, hogy erre reflektál Pál, hogy örülök, hogy kitartottatok mellettünk, és ott maradtatok. Aztán, ugye ezt mondtam, hogy visszaküldte a munkatársait azért, hogy valamelyest kipótolják azokat a hiányosságokat, amiket hát sajnos ez a rövid idő eredményezett. És láthatjuk azt is ebben a levélben még, hogy Pál az érzelmeit hogy tárja föl. Tehát ez nem egy olyan tanító levél, mint például a római levél, hogy nagyon fontos teológiai igazságokat visz végig fejezeteken keresztül, hanem nagyon sok személyes dolgot mond el, és a levél végén egy nagyon komoly kérdésről tanít, amire Pisti utalt már, a végidőkről, arról, amikről nekünk egyébként sokat kéne gondolkodnunk, mert nagyon sok tendencia mutat arra, hogy a történelem eléggé a vége felé halad. Szóval ebben a levélben nagyon sok tanítást ad erről Pál, de igazából a szívét teszi ki ezeknek az embereknek. És például a 2. rész 11.-12. versében azt mondja, hogy mi úgy forgolódtunk köztetek, ahogy az apa a gyerekével bánik, hogy tanítja, fegyelmezi, és bátorítja őt. Aztán azt mondja a 2. rész 7.-8. versében, hogy ahogy az anya dédelgeti a gyermekét, aki a karjában van, úgy szeretgettünk benneteket. De ott van Pálnak a szívében ez a fajta hiányérzet, hogy sokkal több időre lett volna szükség. És ez a levél, ebből íródik, erre reflektál, hogy amikor visszajönnek a munkatársai, Pál dicsőséget ad Istennek, hogy bár a körülmények nagyon rosszak voltak, az idő nagyon kevés volt, mégis Isten lelke megragadta ezeket az embereket, és azt írja Pál, hogy hát azt csodáljuk, hogy a hiteteknek híre ment egész görög vidéken, Macedóniában, mindenhol. És hogy elterjedt még Jeruzsálemig is a ti hiteteknek a híre. Szóval Pál nem győzi csodálni Istent. És ugyanakkor mégis, amiket hall, hogy hát van egy kis probléma ezzel, van egy kis probléma azzal, stb. Ezekre reflektál ebben a levélben. Mit profitálhatunk mi ebből a több mint 2000 éves levélből? Mondhat ez nekünk valamit? Valamire jó lehet ez nekünk is. Olyan messze van időben tőlünk. bocsánat, ezt ki is használtam, ez egy zsinagógai részlet az ókorból, valami ilyesmi lehetett ott. Szóval mit profitálhatunk mi ebből a levélből? Hát én azt gondolom, hogy elég sokat. Tesszalonikai gyülekezet hasonló kihívásokkal nézett szembe, mint mi. Tehát, ahogy mondtam, politikailag és gazdasági érdekek által vezérelt közösség volt. Az emberek azt nézték, hogy hol lehet boltolni. Azért mentek politikusnak, hogy minél többet kapjanak, és azért folytattak egy csomó dolgot, hogy rengeteg pénzt keressenek. Az emberek elhitték azt, hogy a pénz irányít mindent, és hogy mindenhez a pénzen keresztül lehet eljutni. Ez egy olyan időszak volt, és olyan városok voltak ezek. Azok költöztek ide, akik ebben hittek. És ez a levél, ez visszahív minket arra, hogy Istennek van terve az előmenetellel, a gazdasági előmenetelével egy embernek, egy családnak, de ezt a tisztességes munkát tervezte hozzá. És például előjön ebben a levélben. Ez minket is visszahív arra, hogy egy olyan világban, ahol szinte mindent a pénz irányít, és mindent a pénzen mérnek meg, a GDP-n, a profiton, és ugye az adó utáni mérlegen, stb., hogy lehet-e az élet igazi kérdéseit ezen keresztül látni, és hogy hol vannak az igazi hangsúlyok. És hogy az előmenetelhez, ahhoz, tehát pénzt sokféleképpen lehet megszerezni és birtokolni, de nem mindegy, hogy milyen út vezet oda. És ez a levél visszahív minket a tisztességes, becsületes munkához. Aztán a mi kultúránk is olyan, ilyen multikulturális, hogy rengeteg dolog áthatja, és minden fölkavarodik benne, hatalmas tömegben élünk benne, de iszonyú magányban. És ez a levél végül is arról is szól, hogy és mitől működik egy közösség, hogy egy ember, aki Isten gyermekévé válik, az automatikusan bekerül Isten családjába, és a többiek a testvérei lesznek, és hogy ezekkel a testvérekkel milyen kapcsolatban tudunk lenni, és hogy hogyan kellene viszonyulnunk egymáshoz ahhoz, hogy ez egy olyan közösségé váljon, ami a számunkra is jó, és épít másokat. Aztán egy erkölcsileg toprony városban, olyan, mint a miénk, vagy a mieink, Pál egy világos útmutatást ad, és ez a levél visszahív minket arra, hogy az életet élni bárhogy nem érdemes. Ugye ma is úgy vagyunk, hogy az élvezet, az életöröm, ha azt el akarja érni valaki, bármit lehet, bármit szabad, semmi nem drága érte. Egy ilyen kultúrában élve ez a levél visszahív minket ahhoz, hogy az életet nem érdemes bárhogy élni. Egymással bánni nem lehet bárhogy, és nem érdemes. Mert tönkre mennek az emberek, kiégnek, megsebződnek, családok oda lesznek, és ott lesz egy csomó sebzett ember, aki hát nem azt kapja sok-sok dologtól, amit remélt, vagy amit várt. Aztán egy hatalmas vallási zsibvásár van mi közöttünk is. Most is szabadon lehet legózni, isteneket összerakni. Mindenki olyan Istenbe hisz, amilyenbe akar. Egy kicsi kereszténység, egy kicsi pogányvallás, egy kicsi keleti mítusz, egy kicsi táltos ősi magyar hitvilág. Ezt mind összegyúrjuk, összerakunk magunknak belőle egy kis legó Istent, és mi őt tiszteljük. Hát az is egy teljesen ilyen kor volt. És ez a levél visszahív bennünket, hogy hát nem az ember teremti az Istent, hanem az Isten teremti az embert. Visszahív minket ez a levél ahhoz, hogy az igazi, élő, teremtő Istent azt tiszteljük, és keressük, és ismerjük meg. Aztán hát ez a levél végül ad egy perspektívát, tehát rendet tesz az életünkbe, hogy hogyan érdemes élni, de ad egy távlati perspektívát. Bemutatja világosan, hogy az egész világ halad a történelemben afelé a pont felé, amikor Jézus Krisztus vissza fog jönni. És mindannyian eléje fogunk állni. És ez a levél tanítja azt, hogy Jézus visszajövetele előtt, amikor lesz az elragadtatás, amikor emberek fognak eltűnni erről a földről, hogy Krisztussal találkozzanak, és majd vele együtt visszajöjjenek. Ez hogy is fog történni? És hogyha ezt a keresztény gyülekezet bármikor a történelem során a szívére vesz és megérti, akkor igazi perspektívát kap az élethez. Akkor tudja, hogy nem csak az itt és most számít, hanem az a jövő is, ami felé haladunk. Hogy az Isten nem csak ahhoz kell, hogy mi itt boldoguljunk, és az igazi hazánk nem itt van, hanem haladunk egy olyan nap felé, amikor Jézus meg fog jelenni. És olyannak fogjuk látni őt, amilyen ő valójában. És ez a levél igazi perspektívát ad az életünkhöz, egy iránytűt, egy komoly útmutatást. Segít rendet tenni a sok-sok dolog között, amiben egyébként helyt kell állnunk. És most végül szeretném az első verset elolvasni, és egy nagyon triviális, egyszerű
üzenetet megfogalmazni belőle. Tehát az első verssel akkor indítanánk, és majd vasárnaponként folytatjuk a többivel. 1 Tesszalonika 1:1. Pál, Szilvánusz és Timóteus, az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban hívő tesszalonikaiaknak, a gyülekezetének, kegyelem néktek és békesség. Hát, amit ki szeretnék emelni, az egy annyira triviális dolog, hogy simán átlépünk fölötte mindig. Hogy mi is az, amit most olvastunk? Ez egy levél. Mi az a levél? Hát az egy tök hétköznapi dolog. Valaki elővesz egy papíruszt, meghegyzi a luttollat, kikeveri a tintát és elkezd ráírni. Ennyi. Egy nagyon hétköznapi dolog. Pál leül ezekkel a vívódásaival a szívébe, és elkezd levelet írni, és gyakorlatilag 3 egyszerű dologról olvastunk. Feladóról, Pál, Szilvánusz és Timóteus, címzettekről, az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban hívő tesszalonikaiak gyülekezetének, és egy üdvözletről, egy megszólításról, hogy kegyelem néktek és békesség, és utána indul maga a levél, hogy hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok, és kezdi írni Pál a levelet, és amit most szeretnék ma kiemelni, és egy kicsit erről beszélni, hogy ez az üzenet most ma, hogy nagyon egyszerű, nagyon hétköznapi dolgok Isten dicsőségére. Ez egy olyan levél kezdet, amilyen akkor bármelyik volt. Mindegyik ugyanígy nézett ki. Ez egy tök hétköznapi dolog. Valaki leül és ír levelet. Én úgy tudom elképzelni, hogy megjönnek Pálnak a munkatársai, átbeszélgetik az egész éjszakát, aztán nagy nehezen reggel föl kell, kibotorkál a konyhába, megfőzi a kávéját, leül, megissza, elmegy megborotfálkozni, és így megszületik benne, hogy hát nekem levelet kell írni ezeknek az embereknek. És leül, és elkezd írni egy levelet. Ez egy tök egyszerű dolog. Valami nagyon-nagyon hétköznapi dolog, amin mégis Istennek a dicsősége átragyog. És igazából az az üzenet, amiről én szeretnék majd kicsit beszélni most akkor így az első vers kapcsán, hogy a szürke hétköznapjaidban, azokban a dolgokban, amik olyan tök normálisak, olyan semmi különleges nincs bennük, azokban átragyoghat-e az Isten dicsősége? Használhatja az Isten a te hétköznapjaidat és a te teljesen triviális, egyszerű dolgaidat, amiket meg kell csinálnod nap, mint nap, hogy a saját dicsősége átragyoghasson. Ahogy Pál nem csinál itt semmi különöset. Nem is zördögöt, nem gyógyít beteget, nem vitatkozik senkivel, nem bizonyít az Ószövetségi írásokból, és egyszerűen leül és elkezd írni levelet. Egy tök hétköznapi dolgot csinál. És erről szeretnék beszélni egy kicsit, és elgondolkodtatni benneteket, hogy az egyszerű hétköznapi dolgok Isten kezébe letéve különleges és csodálatos dolgokat hozhatnak létre ezen a földön. Ahogy Pál is egy nagyon egyszerű és egy nagyon hétköznapi dolgot tett oda Isten kezébe, és ezt használta Isten föl ennek a gyülekezetnek az építésére. Hát mi van ebbe az első versbe? Egyetlen egy mondat, de megjelenik benne a hit, megjelenik benne a kegyelem, megjelenik benne a békesség. Istenről bemutat egy csodás dolgot. Istent úgy mutatja be ezeknek a pogányoknak, mint atyát. Nem tudom, hogy láttátok-e a Gigászok harca című filmet. Gondolkodtam rajta, hogy bevetítsek egy részletet, vagy nem, de lemondtam róla, hosszú lennék. De az nagyon jól bemutatja, hogy az akkori pogányság milyen viszonyban volt az isteneikkel. Úgy élték meg, hogy az istenek játékszerei ők, és hogy az istenek kihasználják az embereket. Az imádatra, a dicsőítésre, az imádságra azért volt szükség, mert az Olimposzon csücsülő istenek közössége ebből táplálkozott. Ebben hittek. Igazából az emberek akkor szabadulni szerettek volna ettől a nyüktől, ha tehették volna, de nem mertek ateistává lenni, hanem csinálták a maguk Isten tiszteleteit azért, hogy valahogy ezeket a kiszámíthatatlan isteneket jókedvre, barátságra ösztönözzék, hogy egyengessék egy kicsit az útjaikat. Ha valaki járatos a görög mitológiában, láthatjátok, hogy ezek az istenek mennyire gonoszak és önzőek, hogy mennyire a maguk hasznát keresik, hogy az emberek az ő kezükben játékszerek csak. És Pál egy ilyen egyszerű hétköznapi dologgal leül, és Isten megtölti egy csodálatos tartalommal, és bemutatja már csak itt a megszólításban az élő Istent, mint egy édesapát. ugye, hogy az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban hívő szenteknek ír. Aztán bemutatja Krisztust, mint urat. Egy új uralkodót, aki nem az életedet veszi el a saját céljaira, hanem az életét teszi le a te életedért. Egy teljesen hétköznapi dolog, egy levél, Luttól, papírus és tinta, és megtelik Isten csodálatos lényével, a kegyelemmel, a hittel és a békességgel. Nagyon egyszerű dolgok. És hát hadd kérdeznem újra meg, hogy mivel telítődnek a mi hétköznapjaink? Telítődnek-e ezzel a dicsőséggel? Átsugározhat-e rajta? Úgy gondolunk-e rá, hogy mindaz, amivel nekünk nap mint nap meg kell birkóznunk, az alkalmas arra, hogy Isten megjelenjen benne. Hogy a hétköznapi dolgok azok nem olyanok, amiken túl kell lennünk, és majd ha mindenen túl vagyunk, akkor jöhetnek az Isten dolgai, hanem hogy a hétköznapi dolgaink is Isten tiszteletté lehetnek. Hogy valahogy az Isten kezébe alkalmasak arra, hogy önmagát bemutassa a környezetünknek. Szoktunk erre gondolni? Egy keresztjén téveszme az, amikor azt gondoljuk, hogy ha majd mindent letudtunk, hazaértem a munkahelyről, leraktam a gyerekemet, mindent elintéztem, és még mindig van egy kicsi maradék erőm, akkor majd jön az Istennek a szolgálata. És az ige nagyon sok helyen utal arra, hogy ez nem így van. A legegyszerűbb, leghétköznapibb dolgok Isten jelenlétébe történnek, és alkalmasak arra, hogy Isten megdicsőjön azokon keresztül. Sokan vagytok itt, akik kisgyerekeket neveltek. Hadd hozzak egy példát erről. Rég volt az, hogy nekünk picik voltak a gyerekeink, de így, hát így végig gondoltam. Egyszer-kétszer előfordult, hál' Istennek nem sokszor, hogy Zsófi elment valahova, és nekem kellett helytállni. Na, de egy ilyen nap. Például, ugye reggel föl kell az édesanyja, fölébrednek a gyerekek. Mindig előbb, mint kéne egyébként. És mit látsz? Bepisilt. Hát ugye mit csinál egy anyuka? Neki áll kicsomagolni, kiveszi a pelenkából. Igen ám, de ahogy kibontotta a pelenkát, a kicsinek eszébe jut, hogy tudna még egy szökőkutat produkálni, és azzal el tud jutni a falig is, és a szőnyeget is el tudja intézni, sőt az anyuka is tisztára olyan. Hát mit csinál egy anyuka? Nem esik kétségbe, ugye? Kicsomagolja a gyereket, föltöröl mindent, ő is átöltözik, szépen becsomagolja a babát. Vagy csomagolná a babát. De amikor ráadta az új ruhát, és alátette a pelenkát, hát akkor a gyerek úgy érzi, hogy most viszont a másik irányból is kéne támadni, és kipingálja a falat. Nálunk egy szabalás az ilyen rekordot döntött be, nem is tudom, hány méterig elhordott, és olyan volt a fal is. És megint a ruhád is, meg az ő ruhája is. És a anyuka nem esik kétségbe, kiszedi a gyerek alól a pelenkát, megint átöltözik, átöltözteti a gyereket, közben a másik megy oda, hogy ő már éhes enne, és akkor mondja, hogy mindjárt kicsim, csak végeznem kell. De akkor neki kell üvölteni a legkisebb, hogy ő is éhes és szopna. És akkor hát mit van mit tenni? Leül megszoptatni. Aztán mikor végzett, mit csinál? Fölveszi, megbefizteti. Na de mit csinál a pici akkor? Hát kitálalja 10 órait az anyuka nyakába, úgyhogy ő is, meg mindenki megint teljesen olyan. És akkor semmi gond, átöltözik anyuka, kimossa a gyereket, átadja az új ruhát, és kezdődik az egész előről. Igaz? És akkor ott van, hogy 8-tól 10:30-ig eljátszották ezt az egész népi játékot, és ilyenkor szoktak az anyukák depressziósak lenni. És akkor hát most miért mondom ezt? Azért mondom, mert gondolkodjunk egy kicsit, hogy tényleg ezek a dolgok például alkalmasak arra, hogy Isten megdicsőjön benne. Ismerős, amiről beszélek egyébként? Így nézem itt a hölgyeket, így mosolyognak, igen. Ezek a dolgok alkalmasak rá? Igen, alkalmasak rá. Alkalmasak rá, mert gondoljatok abba bele, hogy a gyermekeink Istennek az ajándékai. Azt mondja a Biblia, hogy az Úr ajándéka a gyermek. És ahogy ezeket a dolgokat egy édesanyja végigcsinálja a gyermekével, amilyen szívvel, amilyen lélekkel, az éveken át hordoz egy üzenetet. És fölépít valamit egy gyermekbe, hogy amikor már meghallja azt az üzenetet, és elkezdi a szavakat érteni, hogy az Isten a te édesatyád, akkor mindez össze fog állni egy képbe. És hogyha nem egy frusztrált édesanya meg édesapa képe ugrik be nekik, hogy hát nektek tök elegük van már belőlem, mert már, hanem azt mondják, hogy szerettek, szolgáltak, mögöttem álltak, gondoskodtak rólam. Akkor tud mit kezdeni azzal, hogy az Isten az ő édesapja. Na de akkor most, ha egy édesanyja úgy gondolkodik, hogyha ezt mind letudja a nap során, és túl van ezeken, és az összes büdöskölök végre alszik, és most kinyithatja az igét, és most kezdődik a szellemi élmény, hát akkor évek alatt totál lefusztrált keresztjé lesz belőle. Viszont ha úgy tudja ezt tenni, hogy uram, hát nem tudom ma milyen program vár rám, ugye a gyerekeknél időt beosztást csinálni, az teljesen fölösleges, mert nem ismernek ilyeneket, hogy naptár, meg időbeosztás, meg napi terv, szóval minden borul. Szóval uram, nem tudom, hogy mi vár rám, mikor jutok oda, hogy igét olvassak, vagy hogy most koncentráltan imádkozzak, de veled szeretném tölteni a napot. Valahogy azt szeretném, hogy te leeld az örömedet abban, amikor tisztába teszem a gyerekemet. Téged akarlak szeretni ezen keresztül. És milyen érdekes, hogy Isten alkotta meg így a gyermekeket. Különleges dolog nekem, hogyha ebbe belegondolok, hogy a legtöbb állat, mikor megszületik, néhány órán belül talpra áll, és a saját lábáján megy. Az embernek a csemetéje olyan, amelyik nem. Amelyik nem. És gondoljatok bele abba a misztériumba, hogy Isten az ő fiát hogy hozta ide erre a földre. Sokféleképpen tehette volna, de úgy döntött, hogy egy kis csecsemőt ad ide. És még Jézust is tisztába kellett tenni, még ő is bepisült meg, bekakilt. Ugye, ilyenről nem szoktunk nagyon beszélni. De Isten ezt az egészet megszentelte. És amikor ezekben a hétköznapi dolgokban egy keresztjén úgy áll helyt, hogy Isten szereti rajta keresztül, akkor Isten mosolyog a mennyből. És itt a földön az ő dicsőségéből egy pici dolog megjelenik. És hatással van erre a világra. Nem mindenki van ebben a helyzetben, sokan dolgozunk sokféle helyeken. Vannak közöttetek vezetők, vannak akik az egészségügyben dolgoznak, vannak köztünk művészek, vannak akik pedagógusok. Szóval ezer dolog, futószalag mellett nem tudom, hogy dolgozik-e valaki. Ezer dolog van, ahol nekünk helyet kell állni. És általában, amikor bemész a gyárkapun, akkor nem azt mondják, hogy na, mi az alapigéd, miről fogsz ma prédikálni. Ugye, hanem adják a termelési tervet, és ott helyet kell állni, de emberek között vagy. Egy munkát elvégzel, családok fognak élni belőle. És hogyha nem szidod a főnököt, nem szidod a nem tudom én kicsodát, hanem egyszerűen jókedvűvel, szeretettel elvégzed a munkádat megbízhatóan, és egy jó légkör támasztasz magad körül, ez már prédikál. Hétköznapi egyszerű dolgok. Isten kezében, Isten dicsőségét hordozhatják. Úgyhogy ez az, amit szeretnék így fölemelni, és látni ebből a levélből, hogy Pál is egy nagyon-nagyon egyszerű dolgot tesz. És hadd mutassak nektek egy igét még, ami ide kívánkozik. Azt mondja az 1 Korintus 10.31, hogy akár esztek, tehát akár isztok, bármi más cselekedtek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. A leges-leg hétköznapibb dolgok, amiket itt felsorol az ige. Ettől hétköznapibb dolgokat mi nem tudunk csinálni. Enni, inni, és azt mondja az ige, hogy hát ha valamit kifejtek a hétköznapi dolgokba, akkor bármit. Bármit meg kell tenned a mai nap, a holnapi nap, a következő héten. Isten dicsőségére tegyed. És valahogy Istennek tetszett ez a dolog annyira, hogy egyébként egy a hat arányba hozta be az életünkbe a vasárnap és a ugye, hat napon át munkálkodj arányát. És nem úgy gondolkodik Isten erről, hogy na valahogy él túl a hat napot, és akkor majd a vasárnapban engem szolgálhatsz, engem dicsőíthetsz. Hanem Isten valahogy úgy képzeli el, hogy a munkás hétköznapokban, amik nem szólnak ilyen nagy dicső keresztjén tettekről, hanem csak egy normális életről, azokban az Istennek a nagysága megjelenhet, a kedvessége, a szeretete, a szépsége. Megjelenhet a kegyelme. A keresztjének életében, ahogy helyt állnak. Van egy általam nagyon kedvelt író, az Oswald Chambers, nem tudom, hogy hányan ismeritek őt, van egy ilyen kis mindennapra írt áhítatos könyve, a Krisztus mindenek felett. És ő írta ezt a gondolatot, hogy ne engedd meg magadnak azt a gondolatot, hogy az élet felszínén lévő dolgokat nem Isten rendelte el. Azok ugyanúgy Istentől valók, mint a mély dolgok. Nem az Istennek átadott szíved veti meg, hogy természetesen élj, hanem az a vágyad, hogy másokban azt a benyomást keltsed, hogy te nem vagy felszínes. Ez biztos jele a szellemi önhittségnek. Lefordítva kicsit egyszerűbben. Nagyon sokszor gondolunk arra, hogy mi nagy dolgokat szívesen véghez vinnénk Istenért, és arra oda tudnánk szárni magunkat. De Isten úgy tűnik, hogy kevés nagy dolgot hoz az életünkbe. Ritkán megyünk Afrikába prédikálni, oroszlánok elől futni, ritkán megyünk a Kínába, a Tiananmen térre kiállni, hirdetni az igét, ritkán kell nekünk nem tudom én mekkora nagy csodákat véghez vinni, viszont gyakran el kell mennünk a munkahelyünkre, gyakran kell egyszerű, szürke, hétköznapi dolgokat tennünk, és abban helyt állunk. És azt mondja az ige, hogy Ha mi megtesszük ezeket a dolgokat Isten dicsőségére, Istennek az tetszik. Talán azért élünk mi keresztjének néha ilyen egyensúlytalan állapotba ezzel, mert mindig kikről prédikálunk, Pálról, Péterről. Az abcselt, ha végigolvassuk, láthatjuk, hogy az apostolokon keresztül Isten milyen csodákat, milyen hatalmas erőmegnyilvánulásokat vitt véghez a Szentléleknek a munkáján keresztül. De közben ezrek tértek meg, teljesen egyszerű hívő emberek, akik csak élték normálisan, becsületesen Krisztus szeretve az életüket. Mentek dolgozni, nem 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, hanem látástól Mikulásig dolgoztak. Azok az emberek nem tudtak, nem tudom, hogy mekkora dolgokat véghez vinni Krisztusért, csak tudtak élni normálisan Krisztussal a hétköznapi kihívásaik között. És Istennek ez elég volt, hogy amikor azt mondták, hogy gyere el velem este az összejövetelre, eljöttek, és amikor ezek az emberek meghallották az apostolok üzenetét, és látták, hogy rajtuk keresztül mit tesz Isten, megtértek. De miért? Mert egy csomó normális keresztjén élte normálisan az életét, Istent szeretve, és az embereket szeretve, akikkel érintkezett az életük. Egyszerű hétköznapi dolgok Isten kezében. Ott lehetnek-e, ott van-e a szemedben, hogy a napodnak bármilyen tette alkalmas arra, hogy Isten azt tegye, ezt a csodát véghez vigye. Szeretnék végül bemutatni egy ilyen gondolkodási sémát, hogy rosszul van programozva általában a gondolkodásmódunk. Itt egy ilyen koordinátorrendszert látok, hogy úgy gondolkodunk mi az életről, hogy vannak a szent dolgok, meg a nem szent dolgok. És hogy vannak a nem fontos dolgok, meg a fontos dolgok. És ebből kijön az, hogy dobozoljuk a dolgait az életnek. Vannak szent és fontos dolgok, mindenki ilyet szeretne Krisztusért tenni. Valami nagyon nagy, nagyon szent, nagyon nagy dolgot, nagyon fontos dolgot. Aztán vannak a szent, de nem olyan fontos dolgok. Például vasárnap berendezni a termet. Hát ez egy szent dolog, mert Isten tiszteletben nem annyira fontos dolog. Ugye, az bárki csinálhatja, és a bárkikből kevés van egy gyülekezetben egyébként mindig. Aztán vannak a nem szent és nem fontos dolgok, például, hogy kipucolod a cipődet, meg megmosod a fogadat, nem árt, de hát se nem szent, se nem fontos, végül is lehet menni anélkül is. Más dolog az, hogyha rá mosolyogsz valakire, akkor hanyatt esik a buszon, de mindegy, szóval annyira nem fontos, meg nem szent. És vannak a nem szent, de fontos dolgok, például, hogy mikor fizeted be a csekket, mert ha nem időben, akkor utolérnek, stb. Stb. Így jártunk mi a Centrum Parkoló Kft-vel, hogy rosszkor fizettünk. Szóval ez nem annyira szent, de hát fontos. Helyes ez a gondolat? Helyes így gondolkodni az életről? Biztos, hogy ez így jó? Mert úgy tűnik az igéből, hogy egy területre kéne bevinnünk szinte mindent, oda át kéne hoznunk. Akár esztek, akár isztok. Mindent Isten dicsőségére tegyetek. Tehát valahogy azt kéne végig gondolnunk, hogy a legjelentéktelenebb, legkevésbé Istenhez köthető dolog is, amit teszünk, az mégiscsak Istenről szólhat. Mégiscsak nem mindegy, hogy hogyan, milyen szívvel csináljuk azt. És ez az, amire hív minket az ige, hogy valahogy találjunk meg egy olyan életstílust, egy olyan életszemléletet, hogy megértsük, hogy minden szent, és minden fontos. Isten megdicsőülhet az életünknek a legkisebb dolgaiban is. És befejezésül két gondolat, hogy nem többet kell vállalni, hanem többet kell átadni, ez azt jelenti. Tehát nem akkor leszel jobb szolgáló keresztjén, ha még többet nyomsz bele az életedbe. Akkor leszel sokkal jobb keresztjén, hogyha még többet adsz át abból, ami benne van. Hogy az Istenről szólhasson. Sok keresztjének nem az volna a megoldás, hogy még többet kell vállalnia, talán inkább sokkal kevesebbet kéne vállalnia, csak sokkal többet kéne átadnia, hogy Isten rendelkezhessen vele. Messzebb jutnánk, az egyház hitelesebb lenne. Éppen ma, vagy tegnap olvastam egy cikket, hogy egy felmérés szerint sokan hisznek Istenbe, kevesen az egyházba. Ez jó van így egyébként. De ugye azt akarták kifejezni vele, hogy az egyház nem annyira hiteles a szemükbe. Szóval többet kéne átadni. A másik pedig, hogy Istennek a terve nem a túlterhelés, hanem a túlcsordulás. Amikor a közösségben élek benne, nem az elvárásokban, nem ahogy mit kell tenni, hanem hogy miért kell tenni, és kinek. Azért, mert szeretem Istent és az embereket, és mindent Istennek teszek. Azt is, amit a főnököm akar behajtani rajtam, azt is, amit a gyerekemmel kell megcsinálni, bármit, amit nem kerülhetek ki, ami benne van a hétköznapomban, azt Istennek tehetem, Istennek a dicsőségére. Átragyoghat-e rajtunk a hétköznapi, legegyszerűbb dolgainkon Istennek a szeretete, kegyelme, dicsősége? Ez az a kérdés, amivel szeretném, hogyha foglalkoznátok, amivel hazamennénk. És arra akarlak benneteket bátorítani most, hogy vegyétek észre, hogy ez a Pál, aki nagy csodákat, akin keresztül nagy csodákat vitt véghez Isten, egyik reggel megitta a kávéját, megborotfánkozott, leült az íróasztalhoz, elővett egy egyszerű papíruszdarabot, meghegyezett egy luttollat, kikevert a tintát, és egy nagyon hétköznapi dolgot tett, levelet írt. De azon keresztül Isten valami hatalmas dolgot vitt véghez. Meg tudjuk engedni Istennek, hogy ugyanezt megcsinálja velünk hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton, vasárnap.